Mikor látom egeidet, akkor kérdem, mi az ember. Úrunk szentelt neveidet, énekeljük tiszta hittel.
Húszóra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt a MÁV start naponta 10 és 17 óra között a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a Volán busz pedig munkanapokon 12 és 14 óra között a Népliget autóbusz állomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú busz állomásain oszt ásványvizet az utasoknak a készlet erejéig, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága. Így többek között Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden, Szombathelyen, Szolnokon, Hatvanban, Pécset, illetve Veszprémben is osztanak majd vizet. Mindenkit arra kérnek, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy más szomjoltó folyadékkal induljanak útnak. Adathalász SMS-eket küldenek csalók látszólag a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT nevében. A rövid szöveges üzenetben útdíj tartozásról értesítik a felhasználót, és azt kérik, hogy jelentkezzen be az SMS-ben érkezett linken. A tájékoztatás szerint az elmúlt napokban több jelzés is érkezett a lakosságtól a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltatóhoz arról, hogy SMS-ben kaptak értesítést útdíj tartozásról. A külföldi telefonszámról érkezett rövid szöveges üzenetekben egy link is szerepel, amely a gyanútlan felhasználót egy hamis weboldalra vezeti. Ha ezen a felületen az áldozat megadja a kért adatokat, akkor azok azonnal a csalókhoz kerülnek, akik így hozzáférhetnek a bankszámlákhoz is. Hangsúlyozták, a NUSZ ZRT soha nem keresi ügyfeleit SMS-ben, és arra kéri azokat, akik ilyen gyanús szöveges üzenetet kapnak, hogy semmiképpen se kattintsanak az abban szereplő hivatkozásra, és ne adják meg adataikat. Ingyenes egészségügyi állapotfelmérést és személyre szabott életmód tanácsokat kínál az országszerte számos helyszínen elérhető Mozdulnék sportlabor kezdeményezés, hívta fel a figyelmet Révész Máriusz, a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Az államtitkár közölte, próbálják megteremteni a feltételeit annak, hogy az emberek minél többet mozogjanak és minél egészségesebben éljenek. Ezért a népegészségügyi termékadó bevételeiből elindították a Mozdulnék programot, aminek keretében egészségügyi és sportszakemberek végeznek méréseket a lakosság körében. A 15-20 perces állapotfelmérés után mindenki személyre szabott életmód tanácsokat kap. Révész Máriusz hangsúlyozta, a program nagy előnye, hogy az érdeklődőknek nem kell bemenniük egyik egészségügyi intézménybe se, hanem a sportlabor települ ki sokak által látogatott helyszínekre, például strandokra, falunapokra, irodaházakba, iskolanapokra, és ott lehet igénybe venni a szolgáltatást. Az államtitkár elmondta azt is, hogy az idén országszerte legalább 220 helyszínre települ ki a program, így a tervek szerint év végéig mintegy 15 ezer embert érnek el. Pénteken kezdődik Magyarország egyik legnagyobb, évente megtartott színházi seregszemléje, a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja. A szakmai programban idén 26 előadás szerepel, közülük 17-et a versenyprogram keretében láthat a közönség. Az érdeklődők a Művészetek Házában, a Zsinagógában és a Refi színpadon élvezhetik a vígjátékokat, nagyoperetteket, drámákat, monodrámákat és musicalt. A versenyelőadásokat 5 tagú zsűri értékeli. A 17 versenyelőadás mellett 9 szórakoztató darabot láthat a közönség, a szakmai zsűri által különböző kategóriákban odaítél díjakat pedig a fesztivál zárónapján, június 29-én adják át.
Az időjárásról.
Csütörtökön túlnyomóan napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az előrejelzések szerint kisebb koncentrációban szaharai por is lesz felettünk. Az északi szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 36 fok között alakul csütörtökön, az északkeleti és északnyugati tájakon mérhetjük a 30 fok alatti értékeket.
Az Európa Rádió híreit hallották.
The page for a new day has dawned, and we've rearranged what is right and what's wrong. Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get back home. And where are the virtues that once gave us light? And where are the morals that governed our lives? Someday we all will awake and look back just to find what we've lost. We need to get back to the basics of a life, a heart that is pure and a love that grounded in Christ, the hope that endures for all time. These are the basics. We need to get back to the basics of life. Oh, oh. The newest rage is the reason it out. Just meditate and you can overcome every doubt. After all, man is a god. They say God is no longer alive, but I still believe.
Give me your rugged cross.
Whoa, I still believe.
There's hope for the lost.
And I know the changes of time, through the changes of time. We need to get back to the basics of life, a heart that is pure and a love that is blind, a faith that is fervently grounded in Christ, the hope. Of a life, a heart that is pure and a love that.
Get back.
Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztőt, Kisnéveres Viktóriát hallják, és tisztelettel köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban dr. Homma Hajdú Eszter Júliát, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárát és szóvivőjét.
Én is tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm a kedves szerkesztőasszonyt is, és szeretném megköszönni a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek most.
Mi is köszönjük, hogy beszélgethetünk ebben az órában, mégpedig ugye annak az apropóján, hogy az országos pervezetési verseny országos fordulójában Eszter a legjobb polgári bíró 2024 díjat vehette át, és ezzel harmadjára nyert a Miskolci Törvényszék ezen a versenyen. Erről is szólunk majd részletesebben. Először is szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz, és meg is kérdezem beszélgetésünk elején, hogy ez mit jelent az ön számára itt a személyes életében, a szakmai pályafutásában.
Köszönöm szépen a gratulációt. A szakmában erről a versenyről úgy tartják, és én is azt gondolom, hogy ez egy olyan megmérettetés, ahol az ember be tudja bizonyítani, különösen egy bírósági titkár be tudja bizonyítani, hogy alkalmas arra, hogy egyszer bíróként a pulpituson üljön, hogy egy tárgyalást élesben le tudjon vezetni, hiszen ez a verseny a pervezetésről szól. Fogok majd erről beszélni, hogy ez pontosan mit jelent. Szerencsésnek érzem magam, hogy ezt meg tudtam mutatni egy szakmailag elismert zsűri előtt, hogy alkalmas vagyok, és az eredmény azt mutatja, úgy gondolom, mindenféle nagy képűség nélkül mondhatom, hogy jó úton haladok. Ha nem is vagyok még kész arra, hogy bíró legyek, de jó úton haladok e felé.
És akkor térjünk vissza a kezdetekhez, a gyermekkor éveit, hogyha visszaidézni nekünk Eszter, hiszen református lelkész szülők gyermekeként teltek ezek az évek is. Mi az, amit kiemelne, amire visszaemlékszik, amit értékként magát hozott.
Valóban református lelkész család harmadik gyermekeként születtem 1991-ben, és hát amikor felkértek erre az interjúra, akkor az első ijegységem után, hogy mit tudok én mondani a rádióban, arra gondoltam, hogy 33 évesen az ember kevésbé szokott számot vetni talán az életéről, ritkábban gondolja végig a gyermekkorát, az iskoláit, a szakmai sikereket, aztán egyetlen egy szó jutott eszembe, amikor mégis elkezdtem ezeken gondolkozni, és az a gondviselés. A szüleim egyébként lelkészházas párként Szabolcs megyében kezdték pályafutásukat, Eperjeskén és Zsúrkon szolgáltak, majd ezt követően 1988-ban költöztek Mezőkeresztesre. Én is itt születtem, vagy ide születtem, ugye, 91-ben. Ez a szeretetteljes viszony, ami volt köztünk, ez úgy gondolom, hogy végigkísérte az eddigi életünket, és most is tart, hiszen már kicsit előre szaladva, de már nyugdíjasként itt laknak Miskolcon, úgyhogy sokkal többet tudunk találkozni, sokkal többet tudnak segíteni az unoka körül is, és ez óriási öröm számomra. Visszatérve arra a gondolatra, hogy a gondviselés jutott eszembe, végig gondolva a gyerekkoromat, azt tudom mondani, hogy az Úristen mindvégig ott volt velem, és úgy gondolom, hogy terelgetett a rendelkezésére álló földi eszközökkel. Gondolok itt elsősorban a szüleimre is, hiszen ők voltak azok, akik terelgettek, és a jó útra tereltek, hiszen hitben és szeretetben neveltek. Hozzáteszem, nem voltam könnyű eset kamaszként. A szüleimnek már-már középkorúan, életkorukból adódóan is talán kevesebb türelemmel kellett átvészelniük ezt az időszakot, de sikerült nekik. És azt szeretném kiemelni, talán az a, hát ha fogalmazhatok így, a siker kulcsa, vagy ahogy most eljutottunk idáig, hogy szabadságot adtak nekem is, és a testvéreimnek is, de ez soha nem jelentett szabadosságot. Arra gondolok itt, hogy hagyták azt, hogy elkövessük azokat a hibákat, amiket talán egy kamasz elkövet az életében. Megbeszéltük ezeket a hibákat, és igyekeztek arra sarkalni minket, hogy ezekből a hibákból tanuljunk.
Még ha megengedi egy kérdés a kisgyermekkorból, néhány szót, ha szólna az általános iskolai tanulmányokról is akár, hogy már ekkor megvolt-e az az irány, ami a humán tantárgyak felé terelte, illetve hogy abban az időben a hitélet gyakorlására milyen lehetősége volt,
Mezőkeresztesen végeztem általános iskolai tanulmányaimat. Természetesen a hitélet, az Isten tiszteletre járás az szerves része volt az életünknek, minden vasárnapot voltunk a templomban. Bár nem emlékszem rá, de arra viszont határozottan, hogy én kisgyermekként is, tehát amikor még akár az édesanyám ölében voltam, amikor nem ő szolgált, akár a pótnagymamám ölében, mert hál' Istennek volt egy ilyenem is, mindig a templomban ott ültem, és mindig elaludtam még kezdetben az Isten tiszteleteken, de határozottan emlékszem, hogy az ámenre kipattant a szemem, és igyekeztem úgy csinálni, mintha nem aludtam volna. Természetesen az első sorban azért ez látszódott, de ez még egészen kisgyermekkoromban, tehát ilyen 3-4-5 évesen ez az emlékem megvan, hogy ott voltam, kicsit elbóbiskoltam, de beépült. Hát tulajdonképpen a sejtjeimbe, hogy Isten tiszteletre járunk, és hogy fontos, hogy ott legyek, mert jó érzéssel tölt el. Mai napig jó érzéssel tölt el bemenni a templomba. Aztán a általános iskolában természetesen volt református hittanoktatás. Édesapám tartotta a hittanórákat, úgyhogy hát ez külön öröm volt számomra. Kicsit talán rosszabbak is voltunk ebből adódóan, úgy gondolom a többi, vagy az osztálytársaimmal együtt, mert hát papbácsi Eszter apukája, hát akkor itt több mindent meg lehet engedni, gondoltuk mi, meg gondolták az osztálytársaim is. Aztán édesapám rendet tudott tartani, úgyhogy ebből soha nem volt probléma, soha nem kivételezett velünk, de jó hangulatban teltek mindig a hittanórák. És ugye 7. osztályban eljutottunk a konfirmációig, az egy szintén egy szép alkalom volt, szép alkalomként emlékszem rá, mind a ketten, édesapám is és édesanyám is szolgáltak ezeken az alkalmakon, úgyhogy mind a ketten részt vettek a konfirmációmban.
Még hogyha a konfirmációval kapcsolatban lehet egy kérdésem, hogy ön hogy élte meg, mit jelentett akkor fiatalon, illetve így már felnőtt fejjel visszagondolva, hogy egy ember életében mit jelent a konfirmáció, és hogyha még a kortársi kapcsolatokról is szólna, illetve hogy keresztény értékrend mentén felnőni mit jelentett?
Azt gondolom, érdekes kérdés egyébként, mert ugye akkoriban megtanuljuk a kérdésekre a választ a konfirmáció IKT-ból, és megtanuljuk azt, hogy a konfirmáció hitünk megerősítése a Szentlélek által. Ez akkor olyan hangzatosnak hangzott, tehát én annak tudtam be akkoriban, hogy persze meg kell tanulni ezekre a kérdésekre a választ, el kell mondani ezeket a gyülekezet előtt, de talán én később értettem meg ennek a jelentőségét. Szerintem ez az életkorunkból adódott akkor. Én azt gondolom, hogy felnőttként értettem meg igazán ennek a jelentőségét, kezdve azzal, és nem akarok előre szaladni esetleg a kérdésekben, amikor a házasságkötésemre sor került, illetve amikor a kisfiunkat megkereszteltük. Én azt gondolom, hogy akkorra ér el oda egy ember az életében, hogy talán megérti ennek a jelentőségét, hogy mi a valódi értelme annak, hogy az Úristen előtt bizonyságot teszünk a hitünkről. Mi az értelme annak, hogy a konfirmáció alkalmával megerősítettük ezt a szövetséget, ezt a fogadalmat, amit ugye a saját keresztelőnkön még nem tudhattunk, hogy a szüleink és keresztszüleink ezt a fogadalmat megtették helyettünk, de én azt gondolom tényleg, ezt tudom hangsúlyozni, hogy én ezt felnőttként értettem meg igazán. Akkoriban a közösségi élet talán erősebb volt, mint a mai világban. Ugye a hittanórákon nem feltétlenül csak az osztálytársaimmal voltam, más osztályokból, az évfolyamon lévő más osztályokból is csatlakoztak hozzánk gyerekek, hiszen akkor még gyerekek voltunk, és én azt gondolom, hogy az is egy nagyon, nagyon jó kis közösség volt. Sokat kirándultunk például, édesapám még igyekeztek akkoriban kirándulásokat szervezni, talán még egyszerűbb volt, könnyebb volt abban az időben ez is, és nagyon jól összekovácsolt minket. Édesapámék igyekeztek mindenkinek azt az alapot megadni, ami a hittanóra keretein belül lehetséges, és én azt gondolom, hogy ha ezzel éltek a többiek, hogyha jó helyre kerültek, hogyha jól elvetették ezeket a magokat, akkor ők is úgy élnek, ahogy az talán elvárható egy keresztény embertől.
Hogyha pálya választással folytatjuk a beszélgetést, akkor ugye 8. ez is megtörtént, merre vitte tovább az útja.
Miskolcra jártam középiskolába, a Zrínyi Ilona gimnázium angol-magyar kéttanítási nyelvű osztályába. Volt ugyan más elképzelésem, több iskola is szóba került, több miskolci középiskola, de azért édesanyám még nem mondom egyáltalán, hogy nyomására, csak inkább a terelgetésére jutottam el a Zrínyibe, és utólag jó döntésnek bizonyult. Egyrészt azért, mert az angol az jól ment már középiskolába, felsőfokú nyelvvizsgát szereztem az érettségi letételére, gyerekeivel, másrészt azért, mert ott is egy jó közösségben voltam. Igaz, nem református gimnáziumot választottam végül, pedig adódhatna a kérdés, hogy miért nem azt. Erre a válasz az, hogy itt szabad kezet adtak nekem, tehát itt megvolt az a szabadságom, hogy eldönthessem, hogy melyik iskolát is választom azok közül, amiket jónak láttunk.
És mikor fogalmazódott meg önben a jogi pálya felé való orientáció?
Két tanítási nyelvű osztály lévén ez a gimnázium egyébként egy angol nyelvi előkészítő osztállyal kezdődött, tehát nulladikkal gyakorlatilag. Így 5 évet jártam az Zrínyiben. Már 4. év végén, 5. év elején illett azon gondolkodni, hogy merre tovább. Na nekem ez még az 5. év közepén sem fogalmazódott meg, nem tisztázódott le teljesen. Én pszichológiára szerettem volna menni egyetemre, budapesti egyetemeken gondolkodtam, és hát itt is a szüleim, főleg édesanyám volt az, aki azt mondta, hogy próbáljuk meg azért a jogot is beírni. Nem volt határozott szándékom egyáltalán, hogy én jogi egyetemet válasszam, de azért az kecsegtető volt, hogy Miskolcon maradhatok, a Miskolci Egyetemnek nívós jogászképzése van, a Miskolci Egyetem egy nívós egyetem, hallottam már korábban is a selmeci hagyományokról, hogy nagyon jó közösségben eltölthető diákévekről van itt szó, úgyhogy végül engedtem, és megint azt mondom, hogy nem nyomás volt, talán csak tanács, és édesanyám javaslatára végül megcseréltük a sorrendet, így a pszichológia került 2. helyre és az 1. helyre a Miskolci Egyetem jogi kara.
Azt hiszem, hogy itt talán megkérhetem Esztert, hogy hosszabban szóljon a Miskolci Egyetem állami jogtudományi karaként működő oktatásról, hogy teltek itt az évek, a tanulmányok, akár a diák életről is szólva.
A híre megelőzte ugye az egyetemet az én életemben, tehát beváltotta a hozzáfűzött reményeket a Miskolci Egyetem. Mikor oda kerültem, már a gólyatábor egy fantasztikus élmény volt, és tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom, bár nem promotálni szeretném az egyetemet, de ilyen az egész országban nincsen, mint a Miskolci Egyetemen. A selmeci hagyományok szellemében nevelkedő vagy ott tanuló diákok egy olyan közösség részei lesznek, ami sehol máshol nincsen ebben az országban. Nincsen még egy olyan egyetem, ami egy egyetemvárosként működne Magyarországon, és egy helyen lenne minden oktatási intézmény, minden karnak az oktatási épülete. A gólyatáborban igyekeztek már egy olyan közösség részévé tenni minket, megéreztetni velünk annak a közösségnek az erejét, ami az egyetemen működik, és hát természetesen a gólyatábor, mint mindenhol, a buliról szólt, még akkor tényleg az ismerkedésről, meg arról, hogy a később a balek oktatás során átadják nekünk a selmeci hagyományoknak az ismereteit, a selmecbányai nevezetességekről, az egyetem történetéről tanultunk hosszasan, és hát természetesen ezekről viccesebb formában kellett számot adnunk a balek oktatás keretein belül, ami egy jó fél évig, egy szűk évig tartó folyamat volt, amire azt mondhattuk, hogy teljes jogú tagjai vagyunk az egyetemnek, és a selmeci hagyományok szellemében 1. év végén megkereszteltek minket. A Miskolci Egyetem állami és jogtudományi karán kiváló oktatás folyik. Már az egyetemi éveim alatt is azt hallottam mindenkitől, hogy a bírói pálya a szakma csúcsa, és ez engem annyira kíváncsivá tett, hogy már akkor tényleg erre fókuszáltam, és az oktatóink abszolút segítségünkre voltak ebben. A magas színvonalú oktatást kaptunk tényleg, és hát igyekeztem a vizsgákon úgy teljesíteni, hogy ennek meg legyen majd az eredménye a későbbiekben.
Az egyetemi tanulmányok tekintetében egy kérdés, hogy esetleg milyen tanulási módszere volt Eszternek, azért itt nagyon sok olyan dolgot ugye kellett rögzíteni, amiről számot ad az ember, és már ekkor voltak-e olyan versenyhelyzetek, amikor mindenről ugye a vizsgákon túl más formában is számot lehetett adni.
Érdekes visszaemlékezni az 1. évre a jogi egyetemen, akkor szembesültünk azzal először, és azért mondom többes számba, mert biztos vagyok benne, hogy az évfolyam társaim is így voltak vele, hogy a híres, hírhet római jogot megtanulni nem volt egyszerű, amikor elénk rakták azt a, én nem is tudom már, nem akarok hülyeséget mondani, de 1000 oldalas könyvet, hogy ebből kell felkészülni a vizsgára, akkor azért mindenkinek kikerekedett a szeme, hiszen addig a legnagyobb vizsga, amin túl voltunk, az az érettségi volt, és már azért az is egy nagy teljesítmény volt, vagy legalábbis annak éltük meg, hogy sok tételt megtanultunk, arról számot adtunk, itt viszont az 1. éven egy olyan más szinttel kellett szembesülnünk, hogy sokkal több anyagot kellett sokkal rövidebb idő alatt elsajátítanunk, és arról ugye hétről hétre számot adnunk. A vizsgák általában, mivel szóbeli vizsgák voltak, és azért volt belőle vizsgaidőszakonként 6-8, nem ritka esetben akár 10 vizsga is, minden hétre be kellett osztani egyet, volt olyan, amikor egy héten kettőt is meg kellett csinálnunk. A tanulás módszere az nagyon rövid idő alatt ki kellett, hogy alakuljon bennem, mert tényleg óriási mennyiséget kellett rövid idő alatt megtanulni. Igyekeztem mindent átolvasni, és úgy gondoltam, hogy ebből valami majd megragad, és az ismétléskor pedig csak a lényegesebb dolgokra koncentráltam, tehát igyekeztem az egész könyvet elsajátítani, vagy legalábbis tényleg elolvasni. Az 5 év alatt számos olyan lehetőség volt, ahol számot adhattunk az addigi tudásunkról, és versenyhelyzetet teremtve megmérettessük magunkat. Ilyen volt általában a különböző perszimulációs versenyek, perbeszéd versenyek, ahol különböző pozíciókban szerepelhettünk. Már itt is bírósági tárgyalást imitáltunk, tehát voltak általában ügyvédek, ügyészi szerep, bírói szerep is, de ezek még inkább perbeszéd versenyek voltak, tehát nem pervezetési verseny, mint aminek kapcsán most beszélgetünk.
Igen, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, ahol a legjobb polgári bíró 2024 díjjal kapcsolatban is részletesen szólunk majd. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is dr. Homa Hajdú Eszter Júliával, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárával, szóvivőjével beszélgetünk. Számítunk továbbra is megtisztelő figyelmükre.
Találkozások, emberek, történetek, életutak.
Just blood.
vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinműsorunk mai vendége dr. Homa Hajdú Eszter Júlia, a Miskolci Törvényszék bírósági titkára és egyben szóvivője, akitől azt szeretném kérni, hogy a Miskolci Egyetem állam és jogtudományi karán végzett tanulmányok utáni időszakról szóljon, hogy merre folytatódott a szakmai pályája.
2016-ban diplomáztam az egyetemen, ezt követően el kellett dönteni, hogy merre tovább. Ugye, mint említettem, az egyetem alatt is megfogalmazódott bennem, hogy bírósági fogalmazó szeretnék lenni, bíróságon képzelem el a pályafutásomat, de tekintettel arra, hogy abban az időszakban, tehát 2016 tavaszán nem volt fogalmazói felvételi a Miskolci Törvényszéken, úgy gondoltam, hogy közjegyzőjelöltként kezdem el szakmai pályafutásomat, és dr. Kormány Ildikó miskolci volt közjegyzőasszony irodájába kerültem közjegyzőjelöltként. Ez egy nagyon tartalmas, bő fél év volt, és közjegyzőasszony tisztában volt azzal, hogy én a jövőmet a bíróságon képzelem el, bár igyekeztek marasztalni, de feltett szándékom volt, hogy amint kiírják a fogalmazói helyet, én ezt meg fogom pályázni. Jó volt ez az időszak, mármint a közjegyzőjelöltként eltöltött időszak azért is, mert azon túl, hogy az egyetemről kikerülve akkor kezd az ember valóban jogi dolgokkal foglalkozni, akkor találkozik először iratokkal, akkor látja először azt, hogy mit is jelent majd a jogvilágában tevékenykedni. Azért is hasznos volt, mert vannak átfedések a bírói szakma és a közjegyzői szakma között. Példának említeném, hogy régebben a fizetési meghagyásos eljárásokat a bírók intézték, ez bírósági hatáskör volt, azonban évekkel ezelőtt átkerült a közjegyzőkhöz. És ez az egyik feladatom volt akkoriban Ildikónál, hogy a fizetési meghagyásos eljárásoknak egy részét intézzem, illetve a folyamatokból egy részfolyamatot, amit a jogszabály lehetővé tett közjegyzőjelöltek számára is. Utólag hasznos volt ez azért is, mert most már látom a bíróságon, hogy a perek hogy folytatódnak, tehát amiket a közjegyző elkezd, adott esetben mondjuk egy hagyatéki tárgyaláson hoz egy hagyatékátadó végzést, hogy abból a hagyatéki perek hogy folytatódnak a törvényszéken, a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságokon. 2017. júniusában nyertem felvételt a Miskolci Törvényszékre, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági fogalmazója lettem ekkor.
Itt mik voltak azok a kezdeti kihívások, hogyha használhatjuk ezt a szót, amit ez a pálya jelentett, illetve így az elmúlt évek munkáját, hogy foglalná össze?
Mint minden szakmában, itt is az alapokkal kellett kezdenünk. A bírósági fogalmazóknak 3 év gyakorlati időt kell ahhoz eltölteniük, hogy utána szakvizsgázni mehessenek. Ez a gyakorlati idő a törvényszékeken, így nálunk is, szinte tanulással telik, tanulással és munkával. Minden ügyszakban be vagyunk osztva különböző bírók mellé, akiknek a munkáját segítjük. Ez alatt a 3 év alatt, és a rövidebb egyes bíróknál töltött időszakok alatt határozattervezeteket készítünk, tárgyalásokra járunk, tehát megtanulhatjuk a bírói szakma csínyát-bínyát. Ezen túlmenően ügyfelekkel is találkozunk, ügyfelekkel is foglalkozunk, hiszen a ügyfélsegítő nap keretein belül régen panasznapnak hívták ezt a jogintézményt, most ügyfélsegítő nap keretein belül jogi segítséget tudunk nyújtani a jogi képviselővel nem rendelkező ügyfeleknek, így minden héten egy napot erre szánnak a fogalmazók, ez a feladatuk minden héten egy napon, hogy az ügyfeleket fogadják, és a bírósági eljárásokkal kapcsolatos segítséget nyújtsanak nekik, jegyzőkönyvbe foglalják a kérelmeiket, keresetlevelüket. Azt gondolom, hogy ez a 3 éves időszak egyedülálló a bíróságon, hiszen sehol máshol nem kapnak a bírósági fogalmazók ilyen szintű oktatást, ilyen szintű felkészítést a jogi szakvizsgára. Közben szültem egy csodálatos kisfiút 2019-ben, ezért nekem megszakadtak a tanulmányaim, ez a 3 éves időszak megszakadt, de ott tudtam folytatni 2 év elteltével, amikor visszatértem a bíróságra, ahol abba hagytam, ugyanúgy vizsgáztam, ugyanúgy oktatást tartottak, és ezt követően mehettem szakvizsgázni.
Az anyává válás, vagy férjével együtt a szülővé válás, mit jelentett az önök életében, illetve ugye a gyermek nevelését, hogy lehetett a munka világába visszatérve összehangolni?
Még egy gondolat erejéig szeretnék visszacsatlakozni, amit az interjú elején mondtam, hogy a gondviselés jutott eszembe, ugye először az eddigi életemről, és ez talán abban is megnyilvánul, hogy olyan társat sikerült találnom, akinek a saját és a családja értékrendje abszolút összeegyeztethető az én értékrendemmel, illetve a mi családunk értékrendjével. Szintén egy református család, református szülők gyermeke, és hát nem utolsó sorban jogász az egész család, úgyhogy hát vannak közös témáink, közös az érdeklődési körünk. Szóval már ez örömteli volt számomra, és megadta azt az alapértéket, ami mentén igyekszünk a gyermekünket is nevelni. Nem volt egyszerű a szülővé válás, nem volt egyszerű talán felnőni a feladathoz, de abban a pillanatban, amikor hazavittük a kisfiunkat a kórházból, akkor azt gondoltuk közösen egymásra mosolyogva, hogy hát ez a gyerek már itt marad, és hogy nekünk kell életbe tartani, nekünk kell őt terelgetni, és a szüleink példáját követve szeretnénk ezt a továbbiakban is megtenni, úgy a férjem, mint én, és így gondoljuk, hogy a közös értékek mentén, és ezek az értékek a szüleinktől származnak. Rendkívül könnyű dolgom volt visszatérni a munkavilágába 2 év elteltével, amikor a kisfiam bölcsödébe került, hiszen a bíróságnak a családbarát jellege abszolút megmutatkozott a fogadtatásomban, abban, hogy hogyan álltak és állnak mai napig azokhoz a nőkhöz, akik szülés után visszatérnek. Nagyon sok segítséget kaptam úgy a visszatérésemkor, mint egyébként a mindennapokban is. Nagyon könnyű volt visszailleszkedni, és talán úgy érezte az ember, mintha ki sem szakadt volna a bírósági szervezetrendszerből, ugyanolyan szeretettel vártak vissza. Az otthon töltött 2 évem alatt 2 szakjogászi végzettséget sikerült megszereznem a Miskolci Egyetemen. Az egyik egy vagyongazdálkodási szakjogászi végzettség, a másik pedig egy compliance szakjogászi végzettség. Ez hozzájárul a későbbi bírói pályázatom sikerességéhez, én azt gondolom, reméljük, hogy erre egyszer sor kerül, hiszen pontokat kell gyűjtenünk, objektív és szubjektív pontokat kapunk egy bírói pályázatnál, és ez szükséges volt ahhoz, hogy később sikereket érjek el, és azt gondolom, hogy ez az időszak abszolút alkalmas volt arra, hogy én ezeket a végzettségeket megszerezzem, melyben nyilván a családom, a támogató háttér az végig jelen volt, és így is sikerült.
És ha már sikerek, akkor szóljunk a legjobb polgári bíró 2024 díjról. Azt szeretném kérni, hogy röviden erről a versenyről is, ennek a menetéről is szóljon először Eszter.
Ezen a versenyen egy tárgyalás szimulálásával mérik össze a eljárásjogi és anyagi jogi tudásukat a versenyzők, mint polgári, mint büntető ügyszakban. Az országos döntőt, ami Budapesten zajlott, regionális forduló előzte meg egy fél évvel korábban. Nálunk ez a debreceni ítélőtáblát jelenti, hiszen a debreceni ítélőtábla illetékességi területéhez tartozik a miskolci törvényszék, a nyíregyházi törvényszék, az egri és a debreceni törvényszék. Mindegyik törvényszékről egy-egy versenyző vett részt még a regionális fordulóban, ahol szintén egy írásbeli és egy szóbeli fordulón kellett helytállnunk. A szóbeli fordulónak is ugyanaz volt a szisztémája, mint majd később az országos fordulónak is. Egy tárgyalást kellett levezetni, szimulálni, melyben egy segítő csapat volt a segítségemre. Ők foglalták el azokat a perbeli pozíciókat, amik szükségesek egy tárgyalás megtartásához. Így volt felperes, alperes, jogi képviselő, illetve voltak tanúk is. A regionális fordulót az országos forduló követte később, és az országos fordulóra pedig az ítélőtábla legjobbjai kerültek be. Elvileg 6 versenyző lett volna ezen az országos fordulón, de egyikünket, hála Istennek, kinevezték bírónak, így ő már nem vehetett részt ezen a versenyen, tehát 5 bírósági titkár versengett az én ügyszakomban, a polgári ügyszakban a legjobb polgári bírói helyért.
És ha már a verseny folyamatáról szólunk, akkor szóljunk a felkészülés időszakáról is, hogy hogy lehet készülni egy ilyen megmérettetésre, illetve hogy ott Budapesten hogy élte meg, hogy élték meg ezt az alkalmat, ezt az eseményt.
Mind a regionális, mind az országos fordulóra dr. Szabó Nikoletta, polgári csoportvezető helyettes asszony készített fel, aki már nagy tapasztalattal rendelkezett, hiszen az előző évi versenyzőt is, kollégámat is ő készítette fel erre a megmérettetésre. Az írásbeli fordulóra elsősorban a határozat szerkesztést kellett gyakorolnunk, mivel azonban ez a mindennapi munkánkhoz hozzátartozik, erre kisebb hangsúlyt fektettünk összességében. A szóbeli fordulóra pedig tárgyalás szimulálásával gyakoroltunk, igyekeztünk olyan helyzetet teremteni, mint ami majd a szóbeli fordulón is vár engem. A törvényszék elnök helyettese által kijelölt csapat segített, itthoni csapat segített a felkészülésben, és egyrészt az előző évek jogeseteit játszottuk el, másrészt pedig a felkészítőm által kitalált jogeseteket, és arra próbáltunk hangsúlyt fektetni, hogy minden olyan szituáció előforduljon a gyakorlás során, ami az életben is megtörténhet, és ami a versenyen is előjöhet. Gondolok itt arra, hogy az eljárásjogban mik fordulhatnak elő, milyen váratlan szituációkkal találkozik egy bíró a tárgyalás során. Például, hogyha valaki olyan személy próbál a perbe belépni, aki eddig nem szerepelt benne, vagy a tanúk nem tesznek vallomást, megtagadják mondjuk a vallomástételt, vagy rendfenntartási problémái akadhatnak a bírónak. Ezek mind-mind olyan szituációk, amik az eljárás jogi törvényünkben benne vannak, azt tartalmazzák, hogy mit kell ilyen esetekben csinálni, viszont ezekre fel kellett ahhoz készülni, tehát ezeket el kellett gyakorolnunk ahhoz, hogy ez az éles versenyen is menjen. Az írásbeli forduló itt az országos versenyen egy közigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség volt, egy ilyen tárgyú keresetlevelet kellett tárgyalásra alkalmassá tennem hiánypótlással. A hiánypótlásra magára számítottunk, hiszen írásbeli előkészítés során vagy ennek adtunk esélyt, hogy hiánypótoltatjuk a keresetlevelet, vagy visszautasítani gondoltuk azt, viszont egyértelművé vált a feladat megismerése során, hogy itt a hiánypótlást kell választanom. A korábbi évektől eltérően nem mutatott összefüggést ez a jogeset a szóbeli fordulón előforduló jogesettel, ott egy teljesen más, egy ajándék visszakövetelésével kapcsolatos jogesetet kaptunk, ezt az ügyet kellett letárgyalnunk. Ebben a valóságban egyébként megtörtént jogesetben a felperesként fellépő édesapa a lányának ajándékozott két ingatlant kívánta visszakövetelni, elsődlegesen az alperes által elkövetett súlyos jogsértés, másodlagosan pedig szerződés érvénytelenségére hivatkozva. Ez elsőre bonyolultul hangozhat, azt állította tehát az édesapa, hogy a lánya bűncselekményt követett el vele szemben, ez volt a súlyos jogsértés, amire hivatkozott, illetve azt mondta a szerződés érvénytelenségére hivatkozás körében, hogy ez a szerződés, ez az ajándékozás semmis, hiszen nem volt valóságos akaratuk a szerződés megkötésére, inkább ez egy fedezetelvonó jellegű szerződés volt. Nem untatom a kedves hallgatókat ennek a részleteivel, de így tudom összefoglalni a jogesetet. Számomra azt tette az ügyet bonyolultá, hogy nem volt megfelelő a keresetek érvényesítési sorrendje. Én anyagi pervezetés körében az érdemi tárgyalás elején arról tájékoztattam a felperest, hogy nem megfelelő az érvényesítési sorrend, és felhívtam ennek kapcsán nyilatkozattételre. Álláspontom szerint ugyanis a hatályos anyagi jogszabályok szerint elsődlegesen a szerződés semmisége kapcsán kell a bírónak állást foglalnia, és csak ezután foglalhat állást a súlyos jogsértésről. A másik két versenyző, akik ugyanezt a jogesetet kapták, tekintettel arra, hogy két napos volt ez az országos verseny, és a két napon más-más jogesetet kaptak a versenyzők, hogy ne lehessen az eltelt idő alatt ezeket megbeszélni. Tehát az a másik két versenyző, aki ugyanezt a jogesetet kapta, ők másként oldották meg ezt a feladatot, bár mindketten a végén elutasították a keresetet, azonban ez az anyagi pervezetés, amit említettem, ez más volt mindkettejüknél, és talán ez is hozzásegített engem a győzelemhez, hogy úgy gondolom, hogy én ezt helyesen oldottam meg. Az jelentette számomra a nehézséget, hogy a szóbeli fordulóra másfél óra időkeretet kaptunk. Egy óra volt arra, hogy letárgyaljuk az ügyet, fél óra pedig az ítélethozatalé volt. Nekem ez volt a legnehezebb része a versenynek. Egy valódi peres ügy megoldása ugyanis ritkán zajlik le egy tárgyaláson. Előfordulhat, hogy több perfelvételi tárgyalást is, több érdemi tárgyalást is tartanak. Ez utóbbin az érdemi tárgyaláson történik a bizonyítás, itt hallgatja meg a bíróság a tanúkat, okirati és szakértői bizonyításnak az érdemi tárgyaláson van helye. Nekünk érdemi tárgyalást kellett levezetni, tehát ebben az egy órában meg kellett hallgatni a tanúkat, két tanút hallgattam meg, előtte meg kellett hallgatni az alperest és a felperest, és hát emellett az eljárás jogi formalitásokat is be kellett tartani, mint például a figyelmeztetéseket törvényszöveg szerint. el kellett a tanúknak mondani, ami szintén sok időt vett igénybe. Tehát azt gondolom, hogy ez az egy óra rövid volt, és erre kellett odafigyelni, hogy ezt betartsuk. Emlékszem, hogy a felek meghallgatása után ránéztem az órára, és egy kis kétségbeesés lett rajtam órá, hogy úristen, még itt van a két tanú, akikkel még nem csináltam semmit, és hát hogy fogok beleférni, de aztán hála Istennek olyan csapatom volt, olyan segítő csapatom volt, hogy nem akartak hátráltatni, mert nem is lehetett volna egyébként ezt nekik, tehát nem csinálhattak olyat, ami a szerepkártyájukon kívül esik, de mikor ők is érzékelték azt, hogy itt most már haladni kell, azon túl, hogy a bíró vezeti a tárgyalást, ők engedelmeskedtek, tehát ők azt csinálták, amit a bíró mondott nekik, vagyis amit én mondtam.
Egy ilyen nagy presztízsű verseny kapcsán szóljunk a zsűriről is, illetve hogy mi lehetett az, vagy mik lehettek azok a szempontok, amelyek alapján ők ilyen esetekben döntést hoztak.
Az országos szaktekintélyekből álló zsűri tagja volt, illetve elnöke volt dr. Orosz Árpád, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője, és a tagok között volt Gyöngyösiné dr. Antók Éva, a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője, dr. Orosz Ágnes, a Fővárosi Törvényszék bírája, dr. Vidasós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke, dr. Gregorics Erik, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró, és nagy örömömre dr. Tuzáné dr. Papszi Szilvia, a Miskolci Törvényszék elnökasszonya is a zsűri között volt. Mivel a verseny alapvetően a bírói hivatásra készít fel, mint az elején is említettem, úgy gondolom, hogy a mérlegelésnél döntő jelentősége volt azoknak a kompetenciáknak, amik a bírói hivatás gyakorlásához szükségesek. Ezek például a lényeglátási képesség, a határozottság, az ügyfelekkel való bánásmód, a jogi nyelvezet helyes használata, és mint ahogy említettem, az időkerettel való gazdálkodás képessége, ami hál' Istennek sikerült a végére.
Záró gondolatként egy picit tekintsünk a jövő felé, és ha a terveiről szólna.
Mint minden bírósági titkárnak, az a célom, hogy egyszer élesben is a pulpituson ülhessek, tehát a bírói kinevezés a cél. Ehhez egy eredményes pályázatra van szükség, amint lesz lehetőségem pályázni, ezt meg fogom tenni. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy buzdítsak minden fiatalt arra, minden egyetemistát arra, hogy jelentkezzenek bírósági fogalmazónak. Van egy bírósági fogalmazói helyünk most a járásbíróságon, mert én a mai napig is úgy gondolom, hogy a jogászi szakmák közül a bírói a szakma csúcsa. Ez nem változott az évek során, sőt, megerősödött bennem ez a gondolat.
Mindehhez a tervekhez sok erőt, jó egészséget és Isten gazdag áldását kívánom, és köszönöm szépen dr. Homa Hajdú Eszter Júliának, a Miskolci Törvényszék bírósági titkárának és szóvivőjének, hogy műsorunk vendége volt.
Én is köszönöm szépen, és minden kedves hallgatónak további jó rádiózást kívánok.
Az ő nevükben is köszönöm szépen, és én is elköszönök kedves hallgatóinktól. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, legyen szép napjuk, viszonthallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
world just passing through. Waiting on the sun to come down. Waiting on the sun to come down.
Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Today, I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today, no longer bound by what people say. Know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today,
I've been waiting all my life to get to the door. Ooh. And now it's time to help someone see their life for so much more.
Today we go. Thinking how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like this before. But if what you see is all you've seen, you will miss this so much more.
Today we go.
I think I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay. Today, see today, I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way.
said his name, 'cause I'm not afraid to dare.